Kedves gyerekek, először hozzátok szeretnék szólni néhány gondolatot. A Biblia nagyon sokat beszél a testvéri szeretetről, nem tudom, hogy közületek mindenkinek van-e testvére. De ha nincs is, Isten azt akarja, hogy mi mindannyian testvérek legyünk. Akik csak hiszünk ő benne, mindnyájan úgy tekintsünk egymásra, mintha testvérünk lenne. És a testvéri szeretetről még egy külön szó is van a Bibliában. Philadelphia, ez az a szó, de nem is ez a lényeges, hanem az, hogy azt szeretné a Jóisten, hogy mi mindannyian úgy szeressük egymást, mintha testvérek lennénk. A testvérek mindig szeretik egymást? Nem tudom, hogy ez nálatok hogy van, de előfordul olyan, amikor nem egészen azt fejezzük ki. Van vitatkozás, irigység, meg néha még csúnyább dolgok is előfordulnak. A Biblia is beszél ilyen testvérekről. Talán már tanultatok is ezekről a testvérekről. Van egy olyan testvérpár a Bibliában, akik ikrek voltak ráadásul, tehát még közelebb egymáshoz, és azt mondják, hogy az ikrek össze vannak nőve, sülve-főve együtt vannak. Tudom, hogy emlékeztek ezekre az ikrekre? Mennyire szerették egymást? Jákob és Ézsau. Hát, ugye nem olyan nagyon, azt látjuk a Bibliában, hogy nem olyan nagyon szerették egymást, sőt, Ugye minden áron Jákob el akarta nyerni Ézsautól az elsőszülöttséget, és végül sikerült is neki. És Ézsau úgy meggyűlölte a testvérét, hogy meg akarta őt ölni. Gondoljatok csak bele, hogy milyen testvéri szeretet ez. Az egyik becsapja a másikat, megcsalja, a másik meg akarja ölni, és ráadásul ezek már felnőttek voltak. Mit lehet ilyenkor tenni? A Jóisten tud még szeretetet adni az ilyen testvérek szívébe is, akik már ennyire megrontották, elrontották a kapcsolatukat? És azt látjuk a Bibliában, hogy még ezt is meg tudta gyógyítani a Jóisten, az ilyen, ennyire megromlott testvéri kapcsolatot. Igaz, hogy sok idő kellett hozzá, de végül azt olvassuk a Bibliában, hogy amikor találkoztak, hát nem úgy akartak találkozni, Ézsau meg akarta ölni, még mindig hozta a fegyveres társait, több száz embert, hogy majd elbánik az öccsével, és amikor meglátta őt, ugye sántított Jákob, alázatosan ment az ő testvére elé, meghajolt a földig előtte, és Ézsaúnak megesett a szíve rajta. Elébe futott és megölelte. És azt írja a Biblia, hogy egymás nyakába borulva sírtak. És ott volt az a több száz fegyveres, akik azért jöttek, hogy most pedig bosszút állnak, ugye Jákobon. És a Jóisten mit tudott tenni? Jákobnak a szívét is megváltoztatta, megbánta a bűnét, Ézsaúnak a szívét is meglágyította. Tehát ezt a mi életünkben is meg tudja tenni, hogy ha netán van közöttetek valamilyen vita vagy más probléma a testvérek között, de a nagyobb testvériség között is előfordulhat ilyesmi, hogy nem úgy szeretjük egymást, ahogyan kellene, ha Jóisten meg akarja gyógyítani a szeretetlenségünket. Van még egy történet, ezt is biztos ismeritek, de már nem akarok részleteiben belemenni, ugye József és testvérei. Ugye ott is volt ilyen probléma, Józsefet se nagyon szerették. Sőt, tudjátok, hogy mit csináltak vele a testvérei, és végül meggyógyultak vajon ők is ebből a gyűlölködésből? Ugye ez is kiderül. Igaz, hogy itt is hosszú idő kellett hozzá, de József végül meggyőződött arról, hogy az ő testvérei már mennyire megváltoztak. Hogy a legkisebbre, aki Benyámin volt, nem csak, hogy nem irigykedtek, de még annak se örültek volna, hogyha őt megbünteti. Pedig nem tudták, hogy nem volt bűnös. Annyira meggyógyította a Jóisten az ő szívüket, hogy az egyik testvér még arra is hajlandó lett volna, hogy az öccse helyett vállalja a büntetést. Ugye ez nagy dolog. Ez már közel van ahhoz, mint amit az Úr Jézus tanít bennünket. Hogy még az életünket is készek legyünk odaadni másokért. Főleg a testvéreinkért. Én azt kívánom nektek, hogy ne kelljen a Jóistennek sokat fáradozni a ti szíveteken, hogy tudjátok szeretni a testvéreiteket, de ha mégis van valami probléma közöttetek, meg majd a nagyobb testvéri közösségben is, akkor pedig hagyjátok azt, hogy a Jóisten meggyógyítsa azt, ami esetleg elromlott. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Most pedig a gyülekezet figyelmét kérném szépen, és keressük meg együtt Mózes első könyve 12. fejezetéből, egy nagyon jól ismert ige szakaszt fogok idézni. Mózes első könyve 12. fejezetéből, ugye nem régen még a galáciai levél kapcsán is átgondoltuk Ábrahámnak az életét és hitét, de itt nem is csak konkrétan őróla szeretnék a mai délelőttön veletek közösen elgondolkodni, hanem a neki ígért áldáson. Tehát Mózes első könyve 12. része 2. és 3. versében olvassuk a következőket. Ugye ezt ígérte az Úr, miután Ábrahámot arra kérte, hogy hagyja ott szülőföldjét, és menjen el az ígéret földjére. És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt, és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Mi az, amivel a legtöbbször találkozunk ebben az igében? Áldás. Ugye mi is szoktunk egymásnak áldást kívánni. Az Isten áldjon meg, az Úr áldjon meg, és ilyenkor tulajdonképpen mire gondolunk? Tehát amikor az Isten áldása szerepel a Bibliában, vagy amikor ezt mondjuk egymásnak, mire gondolunk? Ugye valami jó dologra általában, nem? Valamilyen jó adományra. Ugye azt mondja Jakab levele, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék a világosságok atyától származik, felülről száll alá. Tehát Isten jót akar az ő gyermekeinek, tehát amikor mi az Isten áldását kérjük, az Isten áldásáért imádkozunk, akkor valami jót kérünk, ugye? És mit gondolunk milyen jó dolgokon? Ábrahámnak például milyen jót ígért Isten, ígért neki utódot, és azt ígérte, hogy nagy néppé teszi majd, és az ő népe és utódai által megáldatnak a föld minden nemzetségei, sőt, hogy őtől le fog majd származni az a valaki, a megígért messiás, akinek a befolyása már nem csak a környező népekre terjed ki, hanem valóban a föld minden nemzetségére. Tehát ebben az ígéretben nagyon sok minden benne volt. Ezek az áldások főként lelki áldások. Még mondhatni, hogy még a megígért fiú is, hiszen ő általa ígérte Isten azt, ami utána következett a népe elhivatását és az ő szerepüket a történelemben. Ugye tudjuk, hogy Ábrahámnak született másik fia is, tehát tulajdonképpen ebben az örömben volt már része, ugye Izmael megszületése által, de mégis azt mondta Isten, hogy nem ő az az áldás, akire én gondoltam, és akit én megígértem neked. És ugye gondolhatnánk arra is, hogy áldás, hát az anyagi javak is áldás, volt része Ábrahámnak anyagiakban is bőven. Erről is olvashatunk a Bibliában. De mégis a legfontosabb, amire itt szeretném a hangsúlyt tenni, és sokszor talán észrevétlenül siklunk át rajta, hogy azt mondja Isten, hogy áldás leszel. Én megáldalak téged, és áldás leszel. Tulajdonképpen ugyanabban a mondatban hangzik el. Ezt úgy sokszor el szoktuk felejteni, ezt a második részt. Minket áldjon meg Isten mindenféle jóval, és mi legyünk áldás a környezetünknek. Tehát tulajdonképpen már ez az ige is arról beszél, hogy mi is az Isten áldásainak a legfőbb célja. És éppen ezért majd látni fogjuk, hogy elsősorban nem azok az áldások, amikre mi gondolunk sokszor. Nem feltétlenül azok. És nem minden esetben. Hiszen ha belegondolunk, hogy Ábrahám is hogyan élte le az életét, nem történtek vele is kellemetlen dolgok? Nem kellett neki is veszteségeket elszenvednie? Tehát akinek az életén az Isten áldása van, azokkal az emberekkel nem történhetnek mondjuk tragédiák? Nem történhet kudarc az életükben, vagy veszteség, vagy veresség? Ha megnézzük akár Ábrahám életét, akár majd szeretnék a többi ősatyára is utalni, akiknek az életében újra meg újra Isten megismételte ezt az ígéretet, hogy megáldja őket. Tehát látjuk, hogy Ábrahám életében is voltak nehézségek, voltak problémák, volt éhínség, ami elől el kellett menni Egyiptomba. Tulajdonképpen, amikor ott kellett hagynia a kényelmes otthonát, hát kényelmetlenséget vállalt ezzel is, egy egész életre vállalta ezt a kényelmetlenséget, nem is fiatalon. És mégis azt ígérte Isten, hogy megáldalak téged. És hozzátette azonnal, hogy áldás leszel. Honnan tudjuk, hogy Ábrahám élete áldás volt a környezetére? Ugye túl sokat nem ír a Biblia arról, hogy hogyan is élte az ő életét ott Kánaánban. Azt olvassuk, hogy hol itt legeltette anyáját, hol a Mamré tölgyesében, és ő neki nem volt saját birtoka, saját tulajdona. Ő ott valóban jövevény volt. Tekinthették volna betolakodónak is, nem? Aki jön a sok-sok juhával, barmával, mindenféle állatával, és lelegelteti az ő területüket. És onnan tudjuk, hogy nem így tekintettek Ábrahámra. Amikor meghalt a felesége Sára, akkor a környező városállamok fejedelmeihez fordult Ábrahám azzal a kéréssel, hogy adjanak el neki egy kicsi részt, egy kis földterületet, hogy eltemethesse az ő feleségét valahová. Nem akart idegen területre temetkezni, mert ő neki nem volt ennyi tulajdona sem. És amikor ezzel a kéréssel előállt, akkor mit válaszoltak neki? Istentől való fejedelem vagy te mi közöttünk. Válasz. Bármit, amit akarsz, ingyen a tied lehet, nem kell neked vásárolni. Nem érdekes ez a kifejezés? És tulajdonképpen ebben egyet is értettek. Hogyan juthattak el vajon erre a gondolatra, hogy Ábrahám olyan közöttük, mint egy fejedelem, Istentől való fejedelem? Hát nem úgy jött közéjük, hogy ő uralkodni akart, nem leigázta őket. Ábrahám úgy élt, úgy viselkedett, úgy nevelte a házanépét a szolgáival is úgy viselkedett, hogy példa volt az ő számukra. Ezért így tekintettek rá, Istentől való fejedelemként. Milyen különös ez. Hiszen, bocsánat, egy kicsit nagyot ugrok időben, de a keresztényeket is kiket nevezték így? Kik nevezték így el? Nem önmagukra mondták, hogy mi krisztusiak vagyunk, hanem ugye a pogányok Antiókiában nevezték először keresztényeknek őket, mert azt látták, hogy ők Krisztus követői. Nem csak beszélnek Krisztusról, hanem olyanok is. Ugye milyen jó lenne, hogyha ezt látnák az emberek rajtunk is. Tehát Ábrahám áldás volt a környezetének? Nem csak azért, mert elment, amikor Lót és családja is fogságba esett, és kiszabadította Szodoma lakóit. Nem csak ezért volt áldás. Hanem mert láthatták azt, hogy milyen az Istent tisztelő, az Isten akarata szerint élő ember élete. És tanulhattak tőle. Áldás volt az ő élete. Az Isten áldása tovább áradt a környezetére. Szeretnék egy kicsit tovább haladni az ősatyák sorában, és Jákobra utalni, akinek az életében megint csak nagyon nagy szerepet száll a Biblia ennek a fontos dolognak, mármint az áldásnak, hiszen először is, amikor megszületett, mint ugye Iker pár, már Istennek volt egy olyan ígérete, hogy a nagyobbik fog a kisebbnek szolgálni. Tehát, hogy valamiképpen mégiscsak ő lesz az első szülött, és nem Ézsau. És ugye Jákob erre vágyott egész életében, és erre is törekedett, hogy valahogyan ő megszerezze az első szülöttséget Ézsautól. Ugye ismerjük a történetet, hogy milyen módokon próbálkozott ezzel. Tulajdonképpen az első is csalás volt, amikor a tálencséért vette meg az első szülöttséget. Sokszor csak Ézsaut ítéljük itt meg, mert hogy megvetette az ő első szülöttségét, és egy tálencséért eladta. De szép dolog volt az Jákobtól, hogy kihasználta az ő testvére éhségét, szükségét, és rögtön és azonnal azt mondta neki, hogy most rögtön add el nekem, add át nekem az első szülöttségedet. És esküdj is meg rá, és majd utána kapsz enni. Hát nem mondhatjuk, hogy ez valami egyenes és tisztességes üzlet volt Jákob részéről egyáltalán. Látjuk, hogy Ézsau nem is vette igazán komolyan. A későbbiekről nem is beszélve, amikor vak apját csapta be, és még Istent is bevonta ebbe az egész csalásába, amikor édesapja rákérdezett, hogy ilyen hamar jöttél, hogy ilyen hamar találtál vadat. Azt mondja, az Úr, a te Istened hozta előmbe a vadat. Tehát, hogyha végig gondoljuk Jákob életét, ő nagyon vágyott az áldásra. De vajon, amikor ilyen módon megszerezte az elsőszülöttségi áldást, és apja elmondta neki, sokat gondolkodtam ezen, hogy megkapta ő akkor valóban ezt az áldást. Ugye mi volt az elsőszülöttséggel járó áldás értelme? Ő lett a családnak a lelki vezetője, a papja, és dupla részt is örökölt. Amikor megkapta ezt az áldást az ő édesapjától, ezeket is elnyerte? Valóban ő lett a lelki vezető. Lehetett egyáltalán lelki vezető így, ilyen módon? Ekkora hazugságokkal, csalással a háta mögött lehetett ő lelki vezető. Ki előtt volt tekintélye? Hát Ézsau előtt semmiképpen. Ugye ezért akarta őt megölni. Nyilván a vagyomból a dupla részre ő nem is vágyott igazán, de azt se kapta meg, hanem menekülnie kellett. Úgy egy szál magában, minden nélkül. Számkivetettként. Úgy, hogy a bűnei terhe is ránehezedett. Tudta, hogy ő az oka annak, hogy menekülnie kell. Évek teltek el. És amikor már visszafelé jött 20 év után, amikor hazatért már Isten hívására, hazatért az ő hazájába, és úton volt akkor, ugye akkor gondolkodott el igazán rajta, és akkor szembesült igazán azzal, hogy Ézsau még mindig gyűlöli őt, és ő neki még mindig van elrendezni valója. Ő még mindig nem az Isten papja. Ő még mindig nem a család lelki vezetője, ő még tulajdonképpen még mindig nem az elsőszülött, ilyen értelemben. Ő még mindig nem kapta meg ezt az áldást. Isten vele volt, nem hagyta el, látta az ő szívének a vágyakozását, megőrizte őt. De valamire még nagyon nagy szüksége volt. És ekkor történt az éjszakai küzdelem, amit azt hiszem mindannyian ismerünk az igéből, így csak utalni szeretnék rá, hogy kivel is küzdött akkor éjszaka Jákob. Ugye Krisztussal, magával. És amikor rádöbbent erre, hogy nem ellenséggel áll szembe, hogy nem ellene kell küzdenie, akkor mit tett Jákob? Akkor már megragadta, és azt mondta, hogy nem bocsátlak el téged, amíg meg nem áldasz engemet. Gondoljuk csak át, 20 év után, még mindig, Jákobban mi volt, hogy azt az áldást elnyerjem? Uram, most itt vagy, és én nem bocsátlak el téged addig, amíg meg nem áldasz engemet. Most végezd el az én életemben, az én lelkemben azt, amit el kell végezni, ami még akadály, ami még probléma. És elvégezte az Úr. Ugye különös ennek a küzdelemnek a vége, mert ugye Jákob csípőcsontját érintette meg az Úr, és harcképtelenné vált, lesántult. De ugyanakkor hogyan fejeződött be ez a küzdelem? Reggelre kelve mit mondott Jákob? Láttam az Isten színről színre, és megszabadult az én lelkem. Holott így kívülről nézve mit mondhatnánk? Hát egy szerencsétlen nyomorékká vált, nem? Ami egy család fenntartó férfi számára tragédia. Ez volt az áldás. Ugye azt mondta az Úr, hogy küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. És megváltoztatta még a nevét is. Mert itt valamit már Jákob megértett, hogy ő nem lehet másképp lelki vezető, csak úgy, hogyha mélyen megalázva magát, elismeri minden bűnét, és még Ézsau előtt is kész megalázkodni. És beismerni mindent, amivel ő vétkezett. Ugye, hogyha belegondolunk az áldás miben létébe, akkor talán itt már látjuk, hogy mennyire nem arról van szó, amit mi is sokszor így emberi módon elgondolunk, hogy mi is az Isten áldása. És én azt hiszem, hogy Jákobnak is szüksége volt ezekre az évekre, hogy megértse. Hogy az Isten áldása nem ömlik úgy az ölünkbe, és nem csak csupa jóból és csupa szépből áll. Az Isten áldása az, hogyha végre a lelki békénket megtaláljuk. Ha végre az Istennel közösségre juthatunk. Ha végre mindent el tudunk rendezni, és tiszta szívvel és tiszta lappal állhatunk, még a mennyei trón előtt is. És talán még egy bibliai személyre utalnék, aki még az ősatyák közül való, mégpedig Józsefnek az élete, mivel itt teljesen, hogy mondjam, nyilvánvalóvá és érthetővé válik, és szemlélteti az ő élete azt, hogy miben is áll az Isten áldása. Ugye Józsefet eladták a testvérei, rosszabb nem is nagyon történhetett volna vele, azon kívül, hogy megölték volna, de most éppen rabszolgaként egy idegen országba kellett elmennie. És mégis mit olvasunk az igében? Ugye Mózes első könyve 39. fejezetében olvassuk ezt a szakaszt, amikor József Egyiptomba kerül. És itt a második verstől az ötödikig terjedő szakaszt olvasnám. És az Úr Józseffel volt, és szerencsés ember volt az ő egyiptomi urának házában. Látta pedig az ő ura, hogy az Úr van ő vele, és valamit cselekszik, az Úr minden szerencsését tesz az ő kezében. Kedvessé lett azért József az ő ura előtt, és szolgált néki, és háza felvigyázójává tette, és mindenét, amilyen volt, kezére bízta. És az időtől fogva, hogy házának és amilyen volt mindenének gondviselőjévé tette, megáldotta az Úr az egyiptomi embernek házát Józsefért. És az Úr áldása volt mindenen, amilyen csak volt a házban és a mezőn. Tehát Józseffel egy ilyen tragédia történt, hogy rabszolga lett. És mégis áldásokat olvasunk itt, nem? Tehát áldásról van szó. És a legfontosabb, ami talán szembe ötlött mindannyiunknak, ezt olvastuk, hogy az Úr Józseffel volt. Tehát ő ugyan rabszolgaként került Egyiptomba, de az Úr Józseffel volt. És mivel az Úr Józseffel volt, ezért ő, mint rabszolga is, úgy végezte a munkáját, mintha az Úrnak tenné, és nem embereknek, ahogyan Pál apostol is írja a rabszolgáknak. Ő olyan becsületes és olyan lelkiismeretes volt továbbra is. Az Úr Józseffel volt, és ezért az Úr megáldotta még a rabszolgatartó Potifárnak is az egész házát Józsefért. Tehát kihatott az az áldás, amit ő nyert Istentől a környezetére? Áldás volt József a környezetének, ahogyan áldás volt Ábrahám is. Ugye úgy folytatódik a történet, hogy József börtönbe kerül. Tehát még nagyobb próbát kap ezek után. Micsoda áldás, mondhatnánk. De ugyanebben a fejezetben, ugye így olvasjuk a 20. verstől, vette azért Józsefet az ő ura, és vetette őt a tömlözbe, amelyben a király foglyai voltak fogva. És ott volt a tömlözben. De az Úr Józseffel volt, és kiterjesztette rá az ő kegyelmességét, és kedvessé tette őt a tömlöztartó előtt. És a tömlöztartó mindazokat a foglyokat, akik a tömlözben voltak, József kezébe adta, úgy, hogy ami ott történt, minden ő általa történt. És semmi gondja nem volt a tömlöztartónak azokra, amelyek a keze alatt voltak. Mivel hogy az Úr volt Józseffel, és valamit cselekedett, az Úr szerencsésé tette. Tehát itt is mit látunk, József börtönbe kerül, és az Úr megy vele. Ugye? Tehát az Úr Józseffel volt. És ezért József áldás volt a börtönben is. Tehát az Isten áldása volt rajta, mert az Úr Józseffel volt. Az mindegy, hogy hol van, hogy milyen körülmények között van, de az Úr vele van, és akkor azt olvassuk, hogy a valamit cselekedett, az Úr szerencsését tett. Nagyon sok hasonló példát tudnánk még említeni a Szentírásból, de mindezek alapján is mit mondhatunk akkor arra, hogy mit nevezhetünk az Úr áldásának. Hiszen megkapta, ugye látjuk, megkapta az áldást Jákob is, elnyerte az áldást, és lerokkant. Sőt, még utána sok minden történt az életében. Még útközben elveszítette szeretett feleségét, Rákelt, belehalt a szülésbe. Gondoljuk el, hogy ez milyen csapás lehetett Jákobnak. Utána, akihez Rákel után legjobban ragaszkodott, József, ugye Rákel elsőszülött fia, Józsefről azt hitte, hogy meghalt, elgyászolta. Micsoda veszteségek érték még Jákobot. Pedig elnyerte az Úr áldását, nem? De az Úr gondoskodott róla, hogy minden javára legyen. Gondoskodott róla, hogy bármi történik is az életében, az mind az ő legfőbb javát, az életének, a jellemének a tökéletesítését szolgálja. És ezért bízhatunk abban, hogy Isten bizony áldássá tudja tenni. Ahogyan Ezékiás király mondta, hogy áldássá lett nékem a nagy keserűség. Áldássá tudja tenni. A nagy keserűségeket, a nagy csapásokat, amire úgy gondoljuk, hogy csapás, a nagy tragédiákat, vesztességeket, bármit, áldássá tud tenni akkor, hogyha az Úr velünk van. Mint ahogy volt Józseffel is, és volt Ábrahámmal és Jákobbal is. Akkor, hogyha a mi lelkünkben nem holmi megfogható javak után vágyakozunk elsősorban, hanem a lelki javak, a lelki kincsek után. Ahogyan Jézus is tanította a tanítványainak és minden hallgatójának, hogy mi legyen a legfontosabb kincs, a mennyei javak és a mennyei kincsek. És ugyanakkor mit mondhatunk arra, hogyha valakinek olyan sok minden sikerül az életében? Ugye sokszor háborognak ezen emberek, hívő emberek is, hogy hát szóval milyen igazságtalan dolog ez, nem? Gátlástalan, törtető emberek, és milyen jól megy nekik. Vajon az is az Isten áldása? Lehetséges, mert minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről származik. Salamon király is kapott sok mindent Istentől, ugye? Amikor kérte a bölcsességet, Isten megadta neki, a bölcsességen kívül még az anyagi áldásokat is, a hatalmat is megkapta, és mindenféle jóban, élvezetben része volt Salamonnak. Kezdetben még áldására is volt mindez, nem? És még azt mondhatjuk, szinte párhuzamot vonhatunk a között, hogy áldására volt addig, amíg ő áldás volt másoknak. Mert amikor Sába királynője jött, akkor még mit látott Salamon király udvarában? Hogy itt, ugye csak az Isten tudta áldani, hogy lehet így élni, ahogyan Salamon és az egész udvartartása élt. Ilyet ő még nem látott. És nem a kincsekre nézett, mert az volt neki is. Nem a szolgák sokaságára. Nem a háreme nagyságát nézte, hanem mit? Hogy ez a magatartás, ez a jellem, ez valahogyan hiányzik más uralkodókból. Salamonban még megvolt. És sajnos, ugye, amit élete végén írt le, Prédikátor könyve bemutatja, hogy az áldásul kapott javak hogyan váltak átokká az ő életében. Leírja őszintén. Amikor elkezdett magának gyűjteni. Eltökéltem az ő szívemben, hogy. És gyűjtöttem magamnak. Ugye leírja, hogy mi minden gyűjtött be magának. És amikor már gyűjtötte magának, akkor mit írt le, hogy nagyon élvezte az Isten áldásait? Azt írta, hogy gyűlöltem az életet. És mindez hiába valóság, és a lélek gyötrelme. Pedig az Isten áldása volt, nem? Minden, amit kapott, az Isten áldása volt. És átokká vált attól kezdve, hogy önző módon akarta csak magának megtartani ezt az áldást. Tehát mit érthetünk meg ezekből a bibliai igékből? Mi is az Isten áldása akkor? Talán nagyon röviden így mondhatjuk, amit József esetében olvashattunk, hogyha az Úr velünk van. Hogyha az Úr velünk van, akkor az Isten áldássá fordíthat minden nehéz körülményt is. Hogyha az Úr velünk van, akkor mi is áldás lehetünk, akárhová jutunk is. Hogyha mi szívünkben békesség van, és az Isten szent lelke késztet bennünket, akkor nem fogjuk tragédiának érezni a legnagyobb veszteségeket sem. Akkor tudjuk azt, hogy Isten akkor is velünk van. És ott is meg tud erősíteni bennünket. És ott is lehetünk mi az Isten eszközei, Isten szeretett gyermekei. Ahogyan Pál apostol életét is végig kísérte ez az áldás, hogy bárhol volt, ő is volt börtönben is, hajótörésben is, sok helyen, de ő mindenhol áldás volt, mert az Úr vele volt. És a vége felé közeledve egy olyan igére szeretnék utalni, Zakariás könyvéből, ami a fogság után hazatért zsidókat vigasztalta, és azt hiszem, hogy nekünk is vigasztalás lehet, hiszen hogyha most belegondolunk abba, hogy mi valóban áldás voltunk-e, vagyunk-e a környezetünknek, úgyis, mint tehát személyesen, és úgyis, mint gyülekezet, vagy az Isten népe, akkor van szégyenkezni valónk, én úgy gondolom, mindannyiunknak. Nem biztos, hogy rólunk is azt mondanák el, mint Ábrahámról, vagy az első keresztényekről, vagy Józsefről láttak az emberek, hogy az Úr velünk van. Nem biztos, hogy ugyanezt látják, vagy látták eddig. Zakariás könyve 8. fejezet 13. versében olvashatjuk ezt a bátorítást, miután ugye, akik őszinte szívvel tértek meg, és úgy fordultak az Úrhoz, és úgy tértek vissza hazájukba, azzal az elhatározással, hogy hűségesek maradnak most már az Úrhoz. Ugye ezt olvassuk itt a 8. fejezet 13. versében. És lészen, hogy amiképpen átok voltatok a pogányok között, ó Júda háza és Izrael háza, azonképpen megszabadítlak titeket, és áldássá lesztek. Ne féljetek, erősödjenek meg kezeitek. Hát ugye láttuk az ősatyák életében is, és ugye az egész Izrael népe történelme is ennek a bizonysága, hogy Isten meg tudja gyógyítani minden hűtlenségünket, hálátlanságunkat, bűneinket akkor, hogyha mi vágyunk rá. Mindennél fontosabbnak tartjuk az Isten áldását és jelenlétét az életünkben, mint ahogyan Jákob is. És hogyha ezt tesszük, akkor ránk is vonatkozik az ígéret. Hogyha esetleg átok voltunk a környezetünknek, hogyha esetleg rossz példát láttak rólunk, ha megbotránkoztattunk embereket, még akkor se csüggedjünk el. Mert ez az ige azt mondja, hogy ha mi visszatérünk az Úrhoz, akkor ő áldássá tud tenni bennünket. Ugyanúgy, ahogyan áldássá tette ezeknek az ősatyáknak az életét is. És azok a körülmények, amelyek körülvesznek bennünket, és esetleg még ránk várnak nehézségek. Ezek között, a körülmények között is bátorítson bennünket. Ez a hit és ez a tudat, hogyha az Úr velünk van, akkor mindez nem árthat nekünk. Az Isten áldásától nem foszthat meg semmilyen nehézség. Néhány mondatot szeretnék olvasni Ellen White egyik idézett gyűjteményéből, Válaszd az életet címmel jelent meg. Az eljövendő életben megértjük majd a most nyugtalanító és csalódást okozó titkokat. Látni fogjuk, hogy a látszólag meg nem hallgatott imáinkat és meghiúsult reményeinket életünk legnagyobb áldásai közé sorolhatjuk. Ez a mondat sokszor eszembe jutott az elmúlt időszakban, mert volt részem meg nem hallgatott imákban és csalódásokban, és úgy gondolkodtam rajta, hogy vajon mikor fogom én ezt a legnagyobb áldásnak tekinteni. Mert hiszen ugye itt erről van szó. Hát igen, az lehet, hogy csak az eljövendő életben. Lehet, hogy csak az örökké valóságban. De az is lehet, hogy már most, ebben a földi életben megértjük, hogy Isten mit miért engedett meg az életünkben. Tehát ezt ígéri, és az Úr ígérete is ez, hogyha látjuk az előző példákból is, hogy bizony sok-sok nehézség, sok-sok küzdelem várt még az ősatyákra is. De ők már tudták, hogy az Isten áldása akkor is az életükben van. Tehát látni fogjuk majd, hogy a látszólag meg nem hallgatott imáinkat és meghiúsult reményeinket életünk legnagyobb áldásai közé sorolhatjuk. Tehát akkor ilyen értelemben valóban azt mondhatjuk, hogy ha az Isten velünk van, akkor nincs mitől félnünk, akkor kicsoda ellenünk. Akkor csalódások, meghiúsult reményeink, meg nem hallgatott imáink is áldásul lehetnek. Magunk számára is, és mások számára is esetleg. És hogyha mi áldottak vagyunk valóban, ha az Úr áldása megnyugszik az életünkön, akkor ez kifoghatni a környezetünkre. Akkor nem kell majd alkalmakat keresni, kutatni, hogy hogyan is, miképpen tudjuk az embereknek továbbadni az igét, akkor az emberek maguk fogják látni, hogy az Úr velünk van, és Isten áldássá tud tenni bennünket mások számára. Segítsen az Úr mindannyiunkat, hogy ezt átéljük, tapasztaljuk is, és ebben a reménységben éljük az életünket. Amen.